Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ez a harmadik évad, ahogy talán most már sokan tudják, a propaganda téma köré szerveződik. A propaganda az nem egy vidám műfaj, nem egy vicces műfaj, nem is voltak ilyen beszélgetések, sőt, ez sem lesz különösebben vicces, azt gondolom, bár hát adjuk meg a lehetőségét, viszont humorról, viccekről, szatíráról lesz szó, leginkább politikai humorról és a propagandában betöltött helyéről, szerepéről, és hogy erről beszélgessünk, Fülöp Márton történészt hívtam meg, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársát, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatóságot.
Ugye nem random hívtam egy történészt, hanem kifejezetten ez a kutatási területed, ezzel foglalkozol elég sokat, politikai humorral, szatírával. Ja. Tudunk arról beszélgetni, hogy milyen szerepe van a szatírának, karikatúráknak a közélet feldolgozásában, megélésében?
Ugye több neves gondolkodó is, köztük például Freud is, ő kiemeli azt, hogy, hogy általánosságban a humor és a vicc az azért fontos a nyilvánosságban, mert ő olyan témák, olyan dolgok is ő említéssel kerülhetnek benne, amik más esetben a nyilvánosságban inkább rejtve vannak, vagy hogy tetszik, el vannak folytva. Ugye Freud szerint például ilyen ugye a elfojtott vágyak, az erőszak, illetve a mások számára sértő dolgok, ami azért ugye a humor területén gyakran megjelenik. És hát úgy gondolom, hogy ha a közlő szándéka felül közelítjük meg a dolgot, akkor a szatirikus, vagyis az ilyen gúnyosan kritikus közlésforma ábrázolás, illetve hát maga a humor is azért fontos a közéletben, mert hát ő a közlőnek lehetővé teszi azt, tehát olyan eszközként szolgál, aminek a segítségével hatékonyan lehet a különböző üzeneteket, akár ugye propaganda üzeneteket megfogalmazni, illetve befolyásolni lehet a közvéleményt.
Tehát több dolog elfér humorban, tulajdonképpen ezt mondod, hogy inkább meg lehet jeleníteni egy alapvetően képekről, képrajzokról, karikatúrák gondolkozunk, de hát azért ide értetjük a kabarétrékákat, bármi egyebet is, stand-upot, de arról most nem fogunk külön beszélgetni. Tehát több dolog elfér akkor üzeneti szinten, hogyha humorban van valamilyen módon ágyazva?
Igen, igen, és hát ő akár egészen összetett, kritikus álláspontokat meg lehet fogalmazni, és hát ugye a humorral, a szatírával, illetve hát a épi humorral, a karikatúrával ugye fel is lehet nagyítani bizonyos elrejtett tartalmakat, dolgokat, ugye a karikára kifejezés, ugye is az olasz felnagyítani, eltúlozni kifejezésből ered, és akár egészen komplex összefüggéseket is egészen leegyszerűsítve meg lehet jeleníteni.
Hát azt hiszem, hogy pont ez a veleje tulajdonképpen, amikor először mondtál ezt a komplex jelenségeket. Jó, de hát itt egy képre van lehetőség az alapján, amiről beszélünk, tehát azért lehet komplex dolgot ábrázolni, de mondjuk nagyon sok fejtörés kell ahhoz mondjuk az alkotónak, hogy egy képbe ezt össze sűrítse valamilyen módon.
Igen, ugye itt jönnek képbe azok, amiket én gyűjtő fogalomként, mentális eszköztárként szeretek emlegetni, ez egy mentalitástörténeti kifejezés, ez tulajdonképpen azoknak a szimbólumoknak, toposzoknak, allegóriáknak az összessége, amiket feltételezhetően a célközönség is könnyen megér, dekódol, és amik így egy képbe sűrítve, szépen tudatosan elhelyezve egy elég gyors megértést tesznek lehetővé. Ezt egyébként már ugye a reformáció hajnalán Luther Márton is alkalmazta, amikor ugye a írás tudatlan közönséget próbálta megszólítani, ugye a pápát támadva olyan röpiratokat közölt, amiken ugye karikatúrák voltak, ezt egy nagyon híres festő, Lukasz Cranach készítette el a számára, és ő ilyen bibliai példázatok, történetek voltak megjelenítve, ő például az egyik ilyen röpiraton ő szerepelt, ugye a kép egyik részén ő Krisztus, amint a kufárokat kiűzi a templomból, tőle jobbra, meg a, egyértelműen a pápai öltözetben egy alak, aki a templomban meg a megváltást, ugye a búcsú cédulákat pénzért árusítja, és ezt ugye, ez már mindjárt egy elég komplex üzenet, de egy kis rajzba belesűrítve, amire...
Hát az ő rajzai, bocs, hogy belevágok, csak énnek is egy pár így előttem van, meg én is néztem most, főleg karaktergyilkosság témakörben, de propagandában ugyanannyira beleillik. Hát az ottani ábrázolások egyike másika az ma már szinte nyomdafestéket nem tűrően durva ábrázolás.
Hát igen,
volt.
Igen. Igen.
Pedig hát ez a 16. század, ahol járunk.
Vagy. Igen, tehát a humornak már ekkor is megvolt ez a kötetlenebb lehetőség, de hát természetesen a cenzúra az nyilván megpróbálta ezt rendszabályozni, mégis a korban is úgy érezték az alkotók, hogy ilyen módon meg lehet durvább, hát nyomdafestéket nem tűrő tartalmakat is jeleníteni.
Azt éppen akkor alakult meg a nyomdafesték egyáltalán, mint műfaj.
Igen.
Az első nyomatok már rögtön ilyenek voltak. Nem tudom, hogy mennyire lehet visszatekinteni történészként, te biztos kísérletet szoktál tenni, hogy a humor szerepének milyen módon volt evolúciója vagy változása, kifejezetten a politikai humorra, vagy politikával összefüggő humorra gondolva. A Luther témakör az ez, tehát az abszolút közéleti téma, tehát hogy ilyen értelemben vannak-e nagy gócpontok, francia forradalom teszem azt, vagy akár Anglia, tehát hogy alakult ez? Nem kell most egy szemináriumot tartanod belőle, nyilván csak a legérdekesebbeket.
Hát igen, aztán a francia forradalmat megelőző időszak, ugye Franciaországban ugye Voltaire-rel, de ugye szintén a 18. században ugye Angliában Jonathan Swift Gulliverjével, és van egy újabb ilyen felfutása a politikai szatírának, amikor ez aktívan megjelenik egyes szerzők által. A képi humor, az pedig aztán igazából szintén franciákhoz köthető a politikai karikatúrának az igazán erőteljes megjelenés az 1830-as évektől, ugye a júliusi monarchia idejében alapul meg az első klasszikus értelemben vett politikai viclap, ez a karikatűr, aztán meg a Le Charivari, és ebben többek között Honoré Daumier az, aki az ilyen nagy mintaképe lesz aztán a Németország, illetve részben a magyarországi karikaturistáknak is az ő ábrázolásmódja.
De hát 1830-at mondasz, a napóleoni háborúk, ami 1800 kevés, ott Angliában azért egy nagyon komoly igen. felfutása volt a napóleon karikatúráknak.
Igen, ugye,
rajzoknak
igen ugye James Gilray-t említeném, akinek a nagyon elhíresült karikatúrája, amikor a Napóleon, illetve az angol miniszterelnök William Pitt ugye a földet fel.
Tesznek, igen.
Igen, igen, az egy igen, ez szintén. Egy...
Mondtad a toposzokat. Ebbe leginkább olyanokra gondoljunk, és csak azért hozom most ide, mert hoztad a földgömböt, amikor mondjuk valamilyen állat, szimbólum tölti be mondjuk egy országnak a szerepét, és akkor ezzel rögtön az ábrázolása az már egy picit leegyszerűsödik, mert ha ott a medve, akkor az oroszokról van szó, ilyenekre gondolok.
Igen, vagy akár egy egész olyan történet, mondjuk bibliai, vagy akár görög-római mitológiai történet is, amiben úgy ilyen több szereplős, tehát egy egész történetet visznek át magukkal, ezekkel a szimbolikus szereplőkkel
együtt. Ez azért van, mert mondjuk bibliai sztorit azt sokan ismerik,
igen.
Tehát az a kapcsolat, gondolati kapcsolat már megvan, amikor meglátja a jelenetet, és utána rá kell aggatni a jelen üzeneteket.
Igen, de ugye az általad említett ilyen personifikáló lények, állatok is nagyon fontosak, például külpolitikai témájú karikatúráknál őszintén egybe lehet őket zsúfolni, az orosz medvét, például a brit oroszlánnal, vagy akár
Bulldoggal.
Igen, vagy ugye John Bull-lal, aki meg a országnak a megtestesítője.
De ott a, és ez érdekes, mert ugye van kettő nagyon szimbolikus figura, lehet, hogy több is, ugye a John Bull az egyik, az Uncle Sam a igen. másik Amerikában. Ugye ez a kettő figura, ezek inkább, hát most a fennkölt szó jut eszembe, ez nem biztos, hogy a legjobb, de ők nem viccesek.
Hát igen, igen, alapvetően nem, viszont például Amerikát vagy Nagy-Britanniát támadó karikatúrákban nevetségessé lehet őket tenni, tehát olyan helyzetben ábrázolni, amivel már viszont viccessé válnak.
Most erről akartunk is beszélni, hogy jó is, hogy behozod most már másodjára a külpolitikának a feldolgozását. Hogyan alkalmazkodik ahhoz, hogy mondjuk egy kormánynak vagy egy országnak a hivatalos álláspont illeszkedően lehessen magyarázni a közvéleménynek a külpolitikai eseményeket. Azért is kérdezem, picit faramúcin kérdezem, de ugye az 56-os forradalomnak a németországi, meg nyugat-németországi feldolgozását te vizsgáltad szatirikus lapokban, német szatirikus lapokban. Magyarán az, hogy a, megbeszéltünk a Napóleonról is az előbb, tehát hogy a külpolitikai események humorral való feldolgozása az milyen metódus szerint működik, vagy hogyan működik?
Hát ez a, az függ a politikai szándéktól is, ugye a 56-os események nyugat-német interpretációja kapcsán ugye a cél az volt, hogy a Szovjetuniónak a negatívumait hangsúlyozzák, ilyen módon az azt szimbolizáló karaktereket hát démonizálták, ugye a szovjet vörös katona, mint egy ilyen vérszomjas vadállat jelenik meg például ezeken a karikatúrákon. Ugye a karikatúra ugye nem csak nevettetésre, de nevelésre, tehát propagandára, illetve gyűlöletkeltésre is alkalmas, ugye ezt ugye a politikában elég gyakran ilyen célokból használják, és a nevettető szándék az sokszor szinte teljesen háttérbe tud szorulni.
De ezek nagyon kínosak szoktak lenni. Azért többségében, hogy ezt el szokták mondani élők össze, hogy ugye a humor az ellenzéki, ezt szokták mondani, mert ugye a hatalman lévőt kinevetni, vagy fricskázni, az mindig egy másféle kiállás, mint ugye amikor hatalmi pozícióból gúnyol valaki egy nem hatalmi pozícióban lévőt. Tehát ez, amikor mondod, hogy a humor szinte nincs is jelen ezekben, ez picit összefügg, nagyon összefügghet azzal, hogy hát nehéz hatalmi helyzetből nem visszatetszést keltően humorizálni.
Igen, hát ezek nyilván ízlés kérdése, de úgy vélem sokszor ezek nagyon, hát szinte már nevetséges gúnyrajzok tudnak
az
lenni.
Az nem volna baj,
főleg amikor ugye van egy ilyen mi és ők dihotómia ezeknél a propagandisztikus rajzoknál, főleg ugye a totalitárius diktatúrák által megrendelt gúnyrajzoknál, ahol ugye a
gyűlöletbeszéd.
Igen, ahol viszont ugye a bajtársat, tehát a mi kategóriába tartozókat ugye nem szabad kifigurázni, tehát az ő megjelenítésük ugye túl idealizált, már ilyen patetikus lesz, és hát ez sokszor ő kissé nevetségessé teszi a képet, illetve mindig én jókat nevettem például a szocialista viclapok a munkaverseny propagálására készített rajzain, amikor hát ott ugye a mentális eszköztár a gyári dolgozókhoz igazodva, ugye ilyen életre kelő csavarokból, gyárkéményekből és hasonló gyári eszközökből áll, akik egyrészt a munkaversenyben kiveszik a részüket, másrészt pedig a lusta, vagy
hát lógós, ugye?
Igen, a lógós Lalit, Selejti Hamért és Tüdőficamedét, ugye a notórius táppénzcsalót, és őket próbálják ezek a gépek Móresre tanítani, megfegyelmezni, és ez mai szemmel már hát inkább olyan megnevettető, mint hogy velük együtt nevessen az ember.
És ez lehet, hogy az én humorom hiányát jellemzi majd, de néha szoktak, szerintem nálad is láttam ilyet, de neten sokat ebből a 1800-as évek végi talán Bors Jankó, vagy Borszem Jankó. Hát én abban nem lelem a humort őszintén szóval, de lehet, hogy ez a 150 év különbség az, ami de nem jövök, nem az van, hogy nem találom viccesnek, hanem sokszor az van, hogy látom, hogy mi zajlik, de hogy hol a vicc. Ez valószínűleg inkább az, hogy ennyit változik a megközelítésünk humor szempontjából, vagy...
Igen, igen, így van, mert sokszor az nagyon a pillanatnak szól ez az adott karikatúra, sokszor olyan szimbólumok vannak elrejtve, vagy utalások, amiket ő csak akkor lehet így visszafejteni, ha az ember egészen a kontextusában a napi sajtóig a adott napok eseményeit átnézve.
Hát volt valami botrány azon a héten, Sten a nem tudom hol, színházba hasra esett valaki a nem tudom hol, erről mindenki beszél, de hogyha ez nincs meg, ez a, most lefordítom magamnak, nincs meg ez a kontextus, akkor nincs hova tenni a poént.
Igen, így van, de persze néha a kontextus megismerve se lesz sokkal viccesebb, azért talán az embernek az inger küszöbben ilyen szinten ma már sokkal megemelkedettebb. Ugye.
Hát sistergős nagy odamondásokat nem látunk talán.
Igen, igen, meg hát sokszor azzal is megelégszenek ezeken a századfordulós karikatúrákon, hogy mondjuk nőnek öltöztetik az adott politikust, és akkor az már viccesnek hatna.
De ezek majd... voltak a merész poénok.
Igen.
Az, amit felosztál, ez a munkaversenyes, ez kifejezetten ugye az 50-es évek elejét.
Igen, jelenti. A Ludas Matyi vicclaphoz.
A Ludas Matyi egy emblematikus szereplője évtizedeken át, sőt, hát még most is kiadtak belőle egy-két számot, igen. Tehát mindig van belőle új próbálkozás. Azért a legjobban talán azon, mondjuk, hogyha erről a 20. századról beszélünk, a legjobban a Ludas Matyi mérhető vagy nézhető végig az, hogy milyen evolúciója volt ennek a politikai humornak, mert azért ez a munkás propaganda, ez elég hamar lekeverődött. 55, 4, 3.
Igen, aztán ugye 56. október végén be is szünteti működését a Ludas Matyi, aztán 57-ben ő indul újra, és hát ezt követően azért már kicsit szabadabb kezet kapnak. Ugyanez történik egyébként a 53-os kelet-berlini felkelés után a német-kelet-német párjával, a Frischer Winderl, aminek a szerkesztősége ő úgy dönt, hogy egy új lapot hoz létre, az Eulenspiegelt, ami már sokkal szabadabban fog működni, és tényleges társadalmi problémák, illetve a...
Hivatalos engedélyezett társadalmi problémák.
Igen, ezek is megjelenhetnek benne, illetve kritikus hangokat is meg lehet szólaltatni. Ugye Magyarországon ugye aztán a kabaréban is ugyanez fog ugye Hofi Gézával megjelenni, aki egy AVH-s kialgatótisztnek, Komlós Jánosnak, a Magyar Kabari akkori egyik legnagyobb alakjának a támogatását élvezi, tehát ez a hatalom által támogatott műfaj lesz, de azért mégis, hogy sikerüljön a valamilyen módon megrengetett rendszernek aztán a stabilitását megőrizni, egy ilyen gőzkieresztő szelepként funkcionálva, ő tud a humor kicsit szabadabban működni, de természetesen ellenőrzött keretek között.
Ez a krízisek és pofonok, és humorról, propagandán belüli karikatúrákról, szatírákról beszélgetek Fülöp Márton történésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársával, és azonnal jövünk vissza.